A mai igénk Lukács evangéliumából való, 12. fejezet, 42. 48. verse. Ez egy példázat, amelynek van egy párhuzamos példázata is, közvetlenül megelőző szakasz, és azt is fel szeretném olvasni, mert szerintem szorosan összetartozza. Legyen derekatok felövezve, és lámpásatok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik egy zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, virrasztva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. És ha a második vagy ha a harmadik űrváltáskor érkezik is meg, és virrasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a házúr, melyik órában jön a tolvaj. Nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön az emberfia, amikor nem is gondoljátok. Péter ekkor megkérdezte, Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Az Úr így válaszolt. Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az Úr, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig ezt mondaná szívében az a szolga, késik az én uram is, kezdeni verni a szolgákat és szolgáló leányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni. Azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja. Ketté vágatja és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismerte ura akaratát és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint sok verést kap. Aki viszont nem ismerte ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak. És akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Eddig Isten igéje. Hát hogyan közelítsünk ezekhez a példázatokhoz? Az első kérdésem az volt, hogy Jézus valóban arra hív most minket, hogy éberen várjuk a történelem végét. Vagy járjunk-e kimértebben, óvatosabban, és a tanulságot fogalmazzuk meg inkább a személyes meglátogattatásunk, a saját halálunk távlatában. És ha már tanulságokat keresünk egyáltalán, mit kezdjünk ezekkel a távlatokkal? Felelősségteljesebben élünk, ha a számadási kötelezettségünkre figyelmeztetnek? Vagyis Jézus úgy látja, csak akkor élünk felelősségteljesen, ha a rajtaütéssel fenyeget? Az emberi méltósághoz, az erkölcsi autonómiánkhoz illőbb volna, ha Jézus nem a jutalom és a büntetés képeivel sarkalna álhatatosságra. Vagy az erkölcsi autonómia illúzió csupán, és még a Jézus jelenlétében megszentelődő tanítványok figyelmét is állandóan a számonkérés napjára kell irányítani, különben letévednek az útról. Az a benyomásom, hogy ezek nem a legjobb kérdések. Morális mondani valóért faggatják az igét, és alig, hanem lecsupaszítják Jézus példázatait. De persze izgalmas lehet ez az erkölcsi útbaigazítást kereső rejtvényfejtést is. Rejtvényfejtés is, ahogyan kibontjuk ezeket a képeket, előássuk az allegorikus jelentéseket, feltárjuk az utalások tágabb összefüggés rendszerét, és levonjuk a tanulságokat. Jézust is sokszor látjuk így ebben a lenyűgöző játékban, ahogyan behelyettesítgeti a jelentéseket, és minden szavát megfelelteti valami mással. Igaz, hogy ő sohasem oltja ki különböző jelentés szinteknek a feszültségét, a mozgalmasságát. Nála a példázatok dinamikája nem alszik ki. Az üzenet nem merevedik ilyen moralizáló állóképpé. Szerintem viszont én a fenti kérdéseimmel alapvetően ledermesztettem a mai ige szakaszunkat, és ahogy utána néztem, azért van ennek nagy hagyománya. Origenésztől Zwinglig sokan tették ezt így. És ez sem hiába való. Ezeknek az állóképeknek is van létjogosultságuk, és érdemes is elidőzni egy kicsit előttük. És megteszem ezt most én is. Lássuk először az övet és a lámpást, hiszen Jézus így indít, övezzétek fel magatokat, és gyújtsátok meg a lámpásotokat. Fejtsük meg ezt a rejtvényt. Tudni érdemes, hogy az öv megemelte és összefogta a hosszú tunikát, amit hordott a korabeli ember. Így a séta és a munka is könnyebbé vált. Aki felövezte magát, az készen állt a feladatai elvégzésére. Aki megoldotta az övét, az letette a munkáját, megpihent, kényelembe helyezkedett. Másfél a lámpás. A lámpás a zsoltáros nyomán Isten szava, Gondoljunk például a 119. Zsoltárra, lábam előtt mécses a te igéd. Vagy lehet a lelki szemeink lámpása is. Ha felövezzük magunkat és lámpásunkat meggyújtjuk, akkor az elkényelmesedés, az elpásulás ellen küzdünk, és Isten igéjének a fényében járunk. Jézus Krisztusra összpontosítunk. Lássuk azután az Úr visszatérésére váró szolgákat. Biztosan egy villát kell elképzelnünk valahol vidéken, egy uradalom központjában. Magában áll, elszigetelt, így az Úr távolléte tapintható. A portát fal keríti körül, a nagykaput esténként egy hosszabb deszkával erre teszelik. Ott kell majd zörgetnie a gazdának, amint hazatér a mennyegzőről. A rabszolgáknak nincsen munkaidejük, minden pillanatban készen állnak. Fülelnek, hogy el ne szalasszák a kopogás hangját, hiszen ha elaludnának, és az Úrnak a kapu előtt kellene toporognia, ha kizárnák őt a saját házából, akkor büntetésre számíthatnának. Szépen átdereng ezen a felületen az allegorikus jelentés réteg, és a megoldás persze Jézus is segíti. Azt mondja, ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amikor nem is gondoljátok. Még itt az emberfia szónak is érdemes kicsit utána nézni. Dániel könyvében, az apokaliptikus látomásaiban. Ez egy messiási cím, és Dániel óta ezt a korabeli zsidóság is egy messiási címnek tekintette. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg, így olvassuk Dávid könyvében. Amikor Jézus az emberfiára, önmagára utal, a korabeli zsidóság számára nem kétséges, hogy a messiásról beszél. Megvan tehát a megfejtésünk, az elhagyatott házban virrasztó szolgák, a Krisztusra váró tanítványok. Az Úr távol van, ahogyan Krisztus is a föltámadása után fölemeltetett a mennybe. De egy ismeretlen pillanatban visszatér, ahogyan a példázatban az Úr is. Az idők végén Jézus eljön hozzánk. Akár egy tolvaj, így olvassuk. Váratlanul, ahogyan az ítélet is váratlanul tör ránk. Ez az első példázat állóképe, ez a helytállás példázata. A virasztókra jutalom vár. A következő, ami Péter különös közbevetése után válaszul hangzik el Jézustól, ez a kudarc példázata. A hűtlenség következményeiről szól. Tekintsük meg most ezt az állóképet is. Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Kérdezi Péter. Jézus pedig egy rabszolgáról kezd el beszélni, akit a többiek fölé emeltek. Nagyobb felelősség terheli. A sáfár olyan szolga, akire a háztartás vezetését bízták, vagyonkezelő, intéző. Kitüntető szolgálat előjogok nélkül, hiszen a sáfár maga is rabszolga. A személyzet élén áll, ő adja ki a fejadagokat, sőt a feladatkörét megjelölő görög szóban, ez a terapeja, az is benne rejlik, hogy a többiek gondozásáért, ápolásáért, az orvosi ellátásáért, azaz a testi és a lelki jólétért egyaránt felelős. Ha az ura megelégedésére szolgál, ő rábízza a vagyonügyei intézését is, mint Potifár tette azt József esetében. De ő továbbra is rabszolga marad. És annál súlyosabb ítélet vár rá, ha megfeledkezik arról, hogy ez a kiemelt pozíció nem jár kiváltságokkal. A fölé rendeltségével nem élhet vissza. Nagyobb teret kap arra, hogy kibontakoztassa a képességeit és tehetségeit ura érdekében, a szolgák javára, de nem kevésbé számon kérhető, épp úgy engedelmeskedni köteles, mint bárki más a szolgák közül. A Péter kérdésére adott Jézusi válasz tehát azt adhatja tudtunkra, hogy az apostolok, a tanítók, a gyülekezet vezetői, akiket Isten a lelki táplálék kiosztásának, az ige hirdetésének, a közösség vezetésének a feladatával bízott meg, még szigorúbb ítélet alá esnek, hogyha a hatalmukkal visszajelnek, hiszen a megütközés, a megbotránkozás okozta kár is sokszoros. Eddig az állóképek. Igazság és erő van bennük, de nekem az volt a benyomásom, ahogy mindezt végig gondoltam, hogy észrevétlenül mégis megfosztottuk ezeket a példázatokat valami megelevenítő feszültségtől, és mintha moralizálni kezdtünk volna. Ami egyébként máskülönben fontos, szerintem, fontos, hogy föltegyük magunknak a kérdést, hűséges vagy hűtlen szolgák vagyunk-e, vagy mind a kettő egyszer. Fontos, hogy felövezzük magunkat és meggyújtsuk a lámpásunkat. De talán túl gyorsan magunk mögött hagytuk a virrasztókat. A virrasztókat az Úr visszatérésére való türelmetlen, izgatott várakozás állapotában. Akik számára a találkozás a szabadulással egyenlő. Szabadulás a biztonságot szavatoló összefüggések felbomlásával fenyegető elhagyatottságból. abból az elhagyatottságból, amelyben, ahogyan a Jézusi példázatban olvassuk, a fennálló viszonyok bármikor meginokhatnak. Talán a következő percben jogtalanul megvonják a fejadagomat. Valaki fölém kerekedik, elnyom, megüt, összefognak ellenem, összefogok másokkal a többiek ellen. Ez egy szorongató elhagyatottság, ahol a virrasztásban szabadság vágy munká, ahol a virrasztás megtartó erő, és az eljövetel megváltás a felelőtlenségre és a visszaélésekre bátorító bizonytalanságból és kiszolgáltatottságból. A virrasztás szerintem nem pusztán a kötelesség teljesítésnek a képe, ezzel rövidre zárjuk a jelentését, és elsiklunk a moralizálásnak az irányába, hanem a szabadulás ígéretébe belehelyezkedő, egy minden valóságot felülmúló jövő felé előrelendülő, tevékeny, szolgálatkész élet programja. A virrasztás a keresztény reménység létmódja, amely nagyon közelre várja Krisztus eljövetelét, és ebből táplálkozik. És tudjuk, hogy az első század keresztényeinek az életét mindenestül ez a várakozás határozta meg. De hát mi közünk ez a reménységhez? Mi jobbára azután sóvárunk, hogy egyszer végre otthonossá váljon az életünk, hogy itt leljük meg az otthonunkat. Virasztunk-e azért az abszolút jövőért, amely nem képzelhető el a lehetőségeink kibontakozásaként, a terveink valóra váltásaként, amelynek a legkevésbé sem vagyunk urai. Mert ezek a példázatok ilyen virasztásra hívnak. A korai keresztény közösségek ennek a várakozásnak a lázában égtek. Mi legfeljebb azért a jövőért virasztunk, amelyet precízen megálmodtunk magunknak, amelynek kidolgoztuk a részleteit, amelyet a jelen valóból érlel majd ki az ügyesen kontrollált idő. Azon töprengtem, hogy talán valami alapvető veszik oda az Istennel való kapcsolatunkból, ha nincs meg már benne ez a minden lehetséges perspektívánkat eleve meghaladó szabadságvágy. Egy állandó, reményteljes otthontalanság izgalma, amely annál elkötelezettebb szolgálatra ösztönöz, minél feszültebben várja a megváltását, a beteljesedő szabadságot egy olyan jövőben, amely semmilyen módon nem vezethető le a mostani adottságainkból. A találkozást azzal, aki mindenek előtt uralhatatlanul más, és aki éppen ezért a világon megtapasztalhatatlan bensőségességgel tölti majd be minden vágyódásunkat. Hova lett a ti boldogságotok? Kérdezi Pál a galáciai gyülekezettől. Ez egy számomra nagyon fontos kérdés, amit naponta fölteszek magamnak. És így folytatja. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Ahogy én látom, ami Krisztusba vetett hitünk fékezhetetlen szabadságvágy is. Annak kellene lennie. Oldhatatlan vágyódás egy abszolút jövőre, ahová nem kormányozhatjuk el magunkat, amelyel sohasem hozhatók fedésbe az elképzeléseink, és amely végül kétségtelenül, bár kiszámíthatatlanul elérkezik hozzánk. Vágyódás egy behozhatatlan, hozzáférhetetlen, manipulálhatatlan jövő eljövetelére, amelynek a fényében éppenséggel úgy ismerhetünk önmagunkra, mint akik a történelem sodrásában állunk, és mint akiknek felelősen alakítanunk kell a világunkat. Talán éppen ez a virrasztás bírhatna rá a tűrhetetlen jogtalanságok, igazságtalanságok, magunk és mások szolgasága elleni küzdelemre, a történelem felelős alakítására. És talán éppen az abszolút jövő távlatának az elvesztése miatt sodródunk rezignált tétlenségbe. Az erre az abszolút jövőre irányuló csillapíthatatlan szabadságvágy, Krisztus közeli, oly közeli eljövetelének a várása adta a korai kereszténység hihetetlen erejét. És hol van meg ez az erő a mi életünkben, és vissza akarjuk-e nyerni ezt az erőt? Tehát Jézus valóban arra hív minket, hogy évezredek óta éberen várjuk a történelem végét. Ha járjunk el kimértebben, óvatosabban, és a tanulságot fogalmazzuk meg inkább személyes meglátogattatásunk a saját halálunk távlatában. Visszajutottam az első kérdéseimhez. Nem a véget várom, hanem az abszolút jövőt. Így tudom most ezt megfogalmazni önmagamnak. Az abszolút szabadságot, mint Krisztusban végérvényesen találkozom Istennel. A szabadságot, amely egész valunkban magába von. Azaz nem elszigetelt egyetlenként, hanem mindazzal együtt, ami mi magunk vagyunk. Test és lélek megbonthatatlan egysége, mindaz, ami formált bennünket. Egész személyes világunk, a sorsunk. Magunkkal visszük az abszolút jövőben mindazokat, akik nyomot hagytak az életünkben. minden tekintetet és szót, amely megismételhetetlenül és visszavonhatatlanul elért minket. Mindazokat, akiknek az élete összefonódott a miénkkel, akik egy percre velünk voltak, vagy sokáig kísértek, és ő bennük mindazokat, akiket ők hordoznak magukban, és így tovább. Igen, bizonyos értelemben mindannyian, egyenként, a meglátogattatásunk napján Isten elé visszük a világot, a történelmet, az emberiség egészét, amelyel elválaszthatatlanul egybeszövődtünk. És nem hagyunk hátra semmit, mindent oda viszünk elé az irgalom reménységével. A mi napunk, a találkozás napja magában foglal valamit az idők végéből, és minden dolgok vége magában foglalja a mi napunkat, a találkozás napját. A Jelenések könyvének ez a különös ritmusa, a végidő kronológiai lekövethetetlensége, ez a folytonos újrakezdődés, az ismétlődése, talán erről a belátásról is tanúskodnak. És éppen ennek a szabadságnak az igézetében tűnik a szemünkbe váratlan élességgel, ami körülvesz minket. Minket is itt a hajléktalan szállók tűszomszédságában. Éppen az abszolút jövő reménye felül ébredünk rá arra, hogy felelősek vagyunk mindazért, amit a hatalmunkban áll megtenni. És talán érdemes megkockáztatnom, ránk sok bízatott. Azért vagyunk itt a Magdolna negyed mélyén. Azért ide hívott el minket Isten, ahol intenzívebb a jogfosztottság, az elnyomás, a keserűség és a pusztulás valósága, mint másutt. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Tápláljuk a szabadságvágyunkat, a mindent felülmúló jövő utáni vágyódásunkat, hogy képesek legyünk mások szabadságáért és jövőért is munkálkodni. Amen. Imádkozzunk. Atyám, köszönöm, hogy arra hívsz, hogy tápláljuk a szabadságvágyunkat is. Egy olyan jövő utáni vágyódásunkat, amely megtervezhetetlen, és mégis biztosan elérkezik, és amely felülmúl minden valóságot. Segíts ennek a várakozásnak a lázában tevékeny életet élni. Segíts, hogy átadjuk az életünket neked, és jó dolgokat cselekedhess általunk a mi világunkban. Segíts, hogy a reménység, az a szabadság, amely vár ránk, naponta örömöt adjon. És vigasztalj meg minket, Istenem, minden fájdalmunkban. Jézus nevében kérlek. Ámen.